Köszönöm szépen. Tehát a mai napon, advent harmadik vasárnapi harmadik gyertya, ami Keresztelő Jánost jelképezi. Megnézzük Keresztelő Jánost. Talán kezdjük egy ilyen gyors kérdéssel, hogy mit tudunk Keresztelő Jánosról, mondjatok dolgokat. Mi az, ami elsőre eszedbe jut róla? Keresztelt, igen, azért Keresztelő János, meg keresztelt, igen. Pardon? Vízzel keresztelt, igen. Egyéb? Előfutár volt, megtérés keresztségét, igen. Bemerítő János. Igen. Köszönöm. Igen. Egyéb? Mézet és rovarokat. Egészen konkrétan milyen rovarokat? Sáskát, igen. Bőrövet, igen. Igen. Teveszőruhát, így van. Pusztában lakott, nőtt föl, igen. Nagyon összerakjuk itten. Illés lelkével jött el, igen. Kiáltó hang volt, így van. Jó volt. Akkor ámen. Tehát, hogy összeraktuk. Igen, ezek szoktak így Keresztelő Jánosról eszébe jutni az embereknek, és ezek mind tök jól összeszedtük, tényleg ezek így a legfontosabb dolgok. Talán kezdeném azzal, hogy ugye beszéltünk a profétákról elmúlt vasárnap, és ugye a messiásnak az eljövetelét a proféták megjövendőlték. Isten kijelentette nekik, mert tudatni akarta, hogy mit fog cselekedni. Kijelentette nekik, és megjövendőlték a proféták. Ugye az érdekes, hogy Keresztelő Jánost is megjövendőlték a proféták. Tehát ő is része volt ezeknek a proféciáknak. Tehát ugyanúgy, ahogy a messiásról, Keresztelő Jánosról is szóltak proféciák, ebből megnéznénk igazából kettő helyet. Tehát az egyik Ézsaiás, mind a kettőt már mondtátok egyébként, Ézsaiás 40. Ugye ez az, amit mikor megkérdezi Keresztelő Jánostól, hogy ki vagy te? És mondja, hogy kiáltó szó vagyok a pusztában. Ugye ezt a választ adja a zsidóknak. Ézsaiás 40-nek az elejét olvasom. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, bűne megbocsáttatott. Hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiált. A pusztában készítsétek az Úr útját, utat egyengessetek a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, szálljon alá minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé és a bérc rónává. Akkor megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja. Az Úr szája mondta ezt. És János ezt pontosan ismerte ezt a proféciát, és idézi is. Tehát amikor ott prédikál a pusztában, és jönnek hozzá az emberek, ezeket is mondja, hogy legyen az egyetlen egyenessé, a hegyenek szájának alá, a völgyek emelkedjenek föl. És itt is már látszik benne, akkor megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja, tehát ez egy előkészület arra, hogy eljön a Messiás, eljön Jézus. És János ezt értette. Lapozzunk át a másik, tehát elhangzott, hogy Illés lelkével jön el, ugye ez Malakiás könyvében, van az utolsó ószövetségi könyvben. Tehát Malakiás könyve, először nézzük meg a harmadik fejezetet, Malakiás 3-nak az eleje. Az első vers, erről fogjuk fölismerni, hogy őről szól. Íme elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És hirtelen eljön templomába az Úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Íme eljön, ezt mondja a seregek ura. Tehát elkészíti a követem előttem az utat. És a Malakiás 4 ugyanúgy ott szól egyébként Illés visszajöveteléről. Malakiás 4:5-6 verset olvasom, íme elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. És nekem az a benyomásom, hogy tehát például az, hogy elküldöm nektek Illést. Illés lelkével jött el keresztelő János. Az ige nem adja elénk, hogy ezt János értette volna. Mert ugye ezt igazából Jézus erősíti meg nekünk, ezt a Máté 17-ben olvassuk. A megdicsőülés hegyéről jönnek lefelé Péter, Jakab, János és Jézus, és akkor fogadják őt, a tanítványok Jézust. Föl is lapozom gyorsan, Máté 17-ben van ez a rész. Máté 17, a 10-es verstől olvasom. Ugye fönn voltak a hegyen, és jönnek lefelé. És megkérdezték a tanítványai, miért mondják hát az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell lejönnie? Ő pedig azt felelte, Illés csak ugyan eljön előbb, és mindent helyreállít. De én azt mondom nektek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akartak. Így kell az emberfiának is szenvednie tőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszél. Tehát Jézus azonosítja keresztelő Jánost Illéssel. Érdekes, hogy a proféciák értelmezésében nekem úgy tűnt, hogy egyébként az írástudók elég jól ismerték és jól tudták. Tehát például ott volt, amikor karácsonykor megjönnek ugye a napkeleti bölcsek, oda mennek Herodeshez, és hát jöttünk az új király, aki helyetted ugye az új király lesz, és jöttünk imádni, hogy hol van. És akkor Herodes ugye szívéhez kap, és hivatja ugyaneket a zsidó bölcseket, hogy hol született meg, és akkor mondta, simán idézték a Betlehembe. Tudták. Tudták. És ezt is tudták az írástudók, hogy Illés el fog jönni. Sok mindent tudtak, csak a szívük nem volt érzékeny arra, amit Isten ténylegesen csinál. Na, tehát vannak dolgok, amiket János értett és ismert a róla szóló proféciákról, vannak dolgok, amiket nem. Még János kapcsán a proféciák mellett egy érdekes dolgot említenék. Nem sok időt töltök vele, de szerintem a képhez, hogy jobban értsük Jánost, hozzátartozik. Az eszénusokról hallott már valaki? Ott egy valaki bologat, ketten bologatnak, három bologatnak. Egyébként, mint kiderült, Magyarországon van bejegyzett egyháza az eszénusoknak. Nem olvastam utána, de valami... Nem gondolom, hogy keresztény egyház lenne. De van. Az eszénusok... Jézus meg János idejében éltek. Ők is egy ilyen zsidóvallási irányzat, csoport volt, akik jó eséllyel Jánosra hatással voltak. Talán még Jézusra is, de jó eséllyel Jánosra hatással voltak. Tehát ilyeneket lehet olvasni róluk. Tehát az eszénusok kint éltek a pusztában. Elköltöztek a városból, mert a farizeusok, a zsidó vallási elit, őket korruptnak, romlottnak tartották. És valószínűleg okkal, tehát hogy jogosan. Tehát igazuk lehetett. Kint éltek a pusztában, és naponta többször is rituálisan bemerítkeztek. Tehát, hogy ilyen tisztulási dolog volt, újra és újra bemerítkeztek. És nagy hangsúlyt fejeztek ugye az írásokra. Az eszénusok hagyták hátra a holtengeri tekercseket, amiket egyébként ugye a 20. században találtak meg. Ők rejtették el azokat a barlangba. Nem tudom már, hol van helyileg pontosan. Qumránban? Köszönöm. Ezeket ők őrizték. Hogy most ők másolták, azt nem tudom, de hogy ők őrizték, és nagybecsben tartották az írásokat. És hangsúlyos volt náluk a messiásnak a várása. És hogyha megnézzük, hogy keresztelő János gyerekkora óta a pusztában élt, valószínűleg találkozott az eszénusokkal, és hatással volt rájuk, vagy hatással voltak őre. mert János a bemerítést, a bűnbocsánatnak a keresztségét hirdette, hogy merítkezzenek be. Az írásokat János nagyon jól ismerte, főleg Ézsaiást, ugye azt idézi is több helyen, és úgy mondja, eljövendő Messiásról szólt. Nagyon érdekes ez a dolog, hogy hogyan hatott, de látok, tehát ilyen kilóg a lóláb, hogy vannak ilyen hasonlóságok közöttük. Jó, sok mindent lehetne még Keresztelő Jánosról mondani, ami nagyon érdekes, és de én próbálok néhány ilyen olyan dologra most rátérni, amiből mi is, hogy is mondjam, valamit tanulhatunk tőle. Bocsánat, még mielőtt rátérek, még egy dolgot ki akartam emelni, ami fontos Jánosról, hogy értsük. Hogy Jézusnak a szolgálata Jánosnak a szolgálata nélkül nem lehetett volna lehetséges. Ami egy eléggé furcsa, nem? Hát eljön végre Jézus bármit megtehet, de az ige nem ilyen képet ad elénk. Az ige nem egészen ezt a képet adja elénk. És van egy általánosság, amit Jánosnál látunk, de nem csak Jánosnál, Jézusnál is látjuk, tehát Isten az embereknek a szívét előkészíti Jézus számára. Így tudom fogalmazni. Isten valamilyen módon, és ez ma is igaz, készíti az emberek szívét, hogy készen legyen Jézusra. És hogy ez mikor lesz kész valaki Jézusra, azt nem tudom, de Isten folyamatosan azon dolgozik, hogy az emberek szívét formálja. Ezt látjuk éki Jézusnál is, mint technika, mint módszer. Gyorsan felapozom Lukács 10-et. Lukács 10 elején, ez ide nekem az írva, hogy a 72 tanítvány kiküldése. Ezek után pedig az Úr további 72-t választott, és kettesével elküldte őket maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni szándékozott. Tehát konkrétan Jézusnak ez volt a technikája, hogy kettesével menjenek, ugye ne egyedül, és ott volt a agenda, nem tudom, az úti terv, hogy most itt, ettől, itt, ettől, itt, ettől eddig itt lesz, attól addig ott lesz, és mindenhol mentek ezek a tanítványok, és mondták, hogy emberek, ide jönni fog ez a názáreti proféta, ide jönni fog ez a Jézus nevű ember. Készüljetek rá, várjátok őt. Tehát készítették az emberek szívét, hogy amikor Jézus megjön, akkor már várják. Amikor megjön Jézus, már várják. És kvázi Jézus, még amikor a mennyben volt, már elrendelte Jánost arra, hogy tehát elküldte őt, hogy menjél, és készítsd az emberek szívét én rám. Ugyanazt látom ebbe a kettőben. Jézus elküldte Jánost, hogy amikor majd eljön, akkor várják az emberek. Ezért lett János az ő küldöttje, hírnöke. És itt van egy érdekes gondolat, hogy a Malakiás 4-6-nak a legvégét, ezt egyszer-egyszer már tudom, hogy szóba hoztam, de lapozunk csak vissza a Malakiásnak a végére, konkrétan az Ószövetség legutolsó verse. Ószövetségnek a vége így, utolsó vers, Malakiás 4-6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. És ez nem egy nagyon kidomborodó dolog az írásban. Nem annyira hangsúlyos, de mégis látjuk ebbe, hogy ha János nem jön el, ha nincs előkészítve a szíve az embereknek, akkor Jézus eljövetele átok lehetett volna. Mennyire fontos az előkészítő munka? Mennyire fontos volt, hogy az emberek várják a megváltót? Nem csak az, hogy az emberek élik a mindennapjukat, megjelenik Jézus, sziasztok, hát te ki vagy. Nem, őt várták. És nem tudom, hogy ezt így alakult, így tervezte Isten, vagy pedig másképp nem is lehetett volna. De ha megnézitek, hogyan indult Jézusnak a szolgálata? Ott volt már János, a tömegek ott vannak körülötte, és ott van egy csomó ember, Jánosnak már tanítványa is vannak, és akkor egyszer csak megjelenik Jézus, bemerítkezik, és János azt mondja, hogy ő az, őt kövessétek. És azt hiszem, később vissza is tér egy későbbi nap Jézus arra, és akkor János azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, vagy hordozza a világ bűnét. Tehát János már elindít valamit, és aztán azt mondja, hogy őt kövessétek. Tehát gyakorlatilag Jézus tálcán kapta a szolgálatát. Tálcán kapta az, hogy elindult a missziójával. Tehát Jézusnak nem kellett nulláról indulnia, és ez kicsit olyan, mint ugye van a autóban most, hogyha egy hagyományos autótok van, benzinnel vagy dízzel, ugye van abban egy indítómotor, és az indítja be a rendes motort, tehát te hiába próbálnád beindítani a nagy motort, ezért nem menne, nem tudom hány voltos az indítómotor, nem indulna be, van valami, ami segít elindulni. Pontosan így van az, hogy Jézusnál is az ő szolgálatát segítette Jánosnak a szolgálata elindulni. Lehetett volna János szolgálata nélkül, nem tudom, így történt, körülbelül tök mindegy, hogy lehetett volna, vagy sem, de valahol én azért úgy sejtem, hogy ez egy olyan rendszer, amit látok máshol is, ugye a Lukács 10-ben felolvastam. Isten így készíti az emberek szívét, hogy várják, mielőtt ő jön. Ez egy nagyon érdekes dolog. Na és akkor térjünk vissza arra, hogy mit tudunk János életéből tanulni. Az egyiket úgy fogalmaznám meg, hogy az a hatás, amit a ez kicsit lehet, hogy ilyen elvontan hangzik, de elmondom egy párszor. Az a hatás, amit a környezeteden hagysz, fontosabb a te személyes sikerednél. Tehát ami marad utánad, ahol voltál, az fontosabb, mint az, hogy amíg te ott vagy, milyen sikeres vagy. Miért mondom ezt? Mert Jánosnak a szolgálata fájdalmasan rövid volt. Ugye ott volt kint a pusztában, ott nőtt föl, addig nem volt szolgálata, aztán szólt Isten neki, és akkor elkezdte hirdetni ezt a pusztában. Hirtelen ő lett az egész nemzetnek a középpontja, ő volt a legérdekesebb, legtrendibb tanító. Aztán jön Jézus, akkor onnantól kezdve még voltak tanítványai egyébként, voltak. Ugye Pál apostol találkozik is talán Efezus, vagy nem tudom hol, de írja az apostolok cselekedete is, hogy János tanítványaival találkozik. De aztán meg tudjátok a izét, Herodes ugye börtönbe záratja Jánost, mert megdorgálta Herodest, és így nem vette jó néven, aztán pedig ki is végezteti. És mondhatnánk azt, hogy de kár, pedig olyan szép karrier állt előtte. Mondhatni ugye, hogy az a sok tehetség, az a fantasztikus elhívás, az kárba veszett emiatt. Kárba veszett? Mi volt Jánosnak az elhívása? Az, hogy készítse az Úr útját. Eljött az Úr, már kvázi egyenes volt az út előtte, mert már várták. Tálcán megkapta a szolgálatát Jézus. János betöltötte a célját. Számított ez az a talán 6 hónap, vagy mennyi idő, amit végzett? Hajaj. Hajaj. Egy picike idő, és a végén Jánost kivégzik, börtönbe csukják. És mégis János szolgálata lehetővé tette a Mesiásnak az eljövetelét, úgyhogy ne átok legyen az emberek számára. És ebből azt hiszem levonhatunk néhány dolgot magunk számára is. Eszembe jut egy példa. Szokta emlegetni néha a Watfordi gyülekezetből, ugye Mike volt a senior pásztor, és volt mellette az Andy nevű srác, aki később szintén senior pásztor lett a gyülekezetben. Ők egyszer csináltak egy olyat, hogy azt hiszem Kanadában, de lehet, hogy másfél is csináltak, tudom, hogy Kanadában történt ez, hogy gyakorlatilag autóval kettesbe végigjárták vidéken, tehát nem a nagyvárosokban mentek, ilyen kis falvakban, meg különböző helyekre, és hirdették az igét. Ennyi. És azt mondja, hogy mit én, volt olyan hely, mint 3-4-en voltak, valahol 10-15-en, és nem tudom, ez a sztori, hogy ezt csinálták, és akkor utána ezt Mike mesélte, hogy a egyik ilyen nyári konferencia, egy fesztivál, nem tudom, ilyen nagy tömeg volt, az egyik alkalom után oda megy hozzá valaki, és azt mondja, ó, szia Mike, és fogalmas volt, kicsoda, és akkor mondta neki, nem emlékszel? Nem, hát én vagyok ott az egyik kis faluból, ahol ilyen, nem tudom, 5-10 voltunk csak ott, én is ott ültem, és hallgattalak téged. Képzeld, Mike, azóta világszerte utazom, és hirdetem az evangéliumot nagy tömegeknek, és Isten fantasztikusan használja, és akkor így szembesült azzal, hogy ó. Azt mondja, hogy szerinte nem is volt annyira jó az a prédikáció, nem is sikerült annyira jól. Abszolút nem így élték meg, de mégis ott volt egy ember, hatással volt rá, és hogy Isten mit hozott ki ebből, ezt ő nem látta, most megadta neki Isten, hogy megláthatta. És azt hiszem, ez egy szemléltetés, de nyilvánvaló példa, azt hiszem, azok számára például, akik szülők, milyen hatással vagytok a gyerekeitekre? Milyen hatással vagyunk a gyerekeinkre? Mert amikor mi már nem leszünk itt, ők itt lesznek. És egy szülőnek például a sikere, mit tesz Isten országáért, nagy mértékben függ attól, hogy a gyerekeire milyen hatással volt, milyen gyerekeket nevelünk föl. Azt mondom, ez is egy idevágó példa. Tehát az a hatás, amit a környezeteden hagysz, miután te már nem vagy ott, fontosabb a személyes sikereidnél. Azt hiszem, ez egy dolog, amit Jánostól itt tanulhatunk. Aztán egy másik dolog János kapcsán. Föllapozom nektek most a Máté 11-et. Azt hiszem fogom még egyszer idézni. Máté 11. Isten országában a nagyság alázatban mérendő. Isten országában, aki nagy, az alázatos. Máté 11 elejét olvasom. Amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. Nem, bocsánat, nem az 1-estől, 11-es verset olvasomról, ezért nem. Bizony mondom nektek, asszonytól születettek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála. De mit mond itt Jézus? Asszonytól születettek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Ki az, aki asszonytól született? Így, kb. Így mindenki. Tehát így mindenki. Mindenki. Keresztelő János mindenkinél nagyobb volt. Ezt mondja Jézus. És ha belegondolunk abba, hogy ez addig az időig, ugye ezt mondja Jézus, azt mondja, hogy a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála. Tehát ő arról beszél, hogy az új szövetségben, abban az új szövetségben, az új teremtésben mindenki lepipál mindenkit, aki előtte volt. Tehát kikről beszél Jézus? Rólunk beszél. Rólunk is beszél. Mindenki, aki már az új teremtés, bármi, amit Isten végzett emberek életében, az Ószövetségben, nagyobbak vagyunk azoknál. Ez alázat kell, hogy ezt el tudjuk hinni, és el tudjuk fogadni, de ez Jézus mondja, tehát ne vitatkozunk Jézussal. Nagyobbak vagyunk Mózesnél, Dávidnál, Illésnél, Elizeusnál, Dánielnél, ezeknél, a szenteknél, mind nagyobbak vagyunk mi. De azt mondja Jézus, hogy az ószövetségi szent emberek között János volt a csúcs. Keresztelő János volt a csúcs. Tehát akiket felsoroltam az előbb, akik ezek a látványos proféták, látványos szolgálatokkal, János fölötte volt. Nagyobb volt náluk. És nézzük meg ennek a Jánosnak az attitűdjét. Felolvasom nektek a János 3-ból. Ez nem ugyanaz a János, ugye? János tanítvány és keresztelő János. Ugye János evangélium a 3. fejezetben van az a rész, hogy Nikodémus Jézusnál, és utána olvassuk ezt. A 22-es verset olvasom. Jézus és keresztelő János. Ezután Jézus elment a tanítványaival Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok volt a víz, és odajöttek az emberek, és megkeresztelkedtek. Jánost akkor még nem betették börtönbe. Vita támadt János tanítványai és egy zsidó között a tisztulási szertartás felől, és Jánoshoz mentek, és azt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki hozzámegy. János így válaszolt. Az ember csak azt kaphatja, ami a mennyből adatott neki. Ti magatok vagytok a tanúim, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akinek mennyasszonya van, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, fölöttébb örül a vőlegény szavának. Ez az örömöm beteljesedett. Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé kell lennem. Micsoda alázat. Próbálják ugye az egójánál egy picit piszkálni, hogy hát figyelj, ő többet keresztel, tehát hogy az ő gyülekezetében többen vannak. Ez nem tudom, így föltűnt-e neked. Vagy ez a szolgálat azért az úgy jobban megy. És mit mond János? Igen, és ez így van rendjén. Neki növekednie kell, nekem egyre kisebbé lennem. Ez egy betekintést ad nekünk abba, hogy milyen szíve volt ennek az embernek. Miért mondja Isten, hogy ő a legnagyobb az ószövetségiek közül? Micsoda alázat? Isten országában a nagyság alázatban mérendő. Ezt nem tudom, hogy lehet, hogy a Womacknak az egyik tanításában, de ő is valonnan lopta, mint példa, hogy megkérdeztek egy zeneszerzőt, vagy karmester, nem tudom, hogy melyik a világon a legnehezebb hangszer. És azt mondta, hogy a másodhegedű. Mert hogy aki csak másodhegedű, tehát hogy az ugye a háttérben van, ő csak úgy hozzátesz valamit, ami igazából talán el is lehetne hagyni, és talán nem is tűnne fel az embereknek. Tehát kvázi jelentéktelennek tűnik. És ahhoz, hogy valaki ezt tudja, hogy neki most ez a dolga, és ezt csinálja, ehhez alázat kell. Nem ő lesz elől, nem őt fogják hallgatni, nem ő lesz a... És ez oké. János is kvázi egy ilyen háttérfigura. Azt mondja, hogy is mondja János? Akinek mennyasszonya van, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, fölöttébb örül a vőlegény szavának. Ez az örömön beteljesedett. Voltatok már esküvőn, gondolom. Ott látjátok, hogy ott minden a vőlegényről és a mennyasszonyról szól. Minden. És mindenki más. Ugye, hogyha valaki ott figyelmet próbál magának szerezni egy esküvőn, ami vőlegény mennyasszonyon kívül, azt így furcsájuk, és nem is annyira tartjuk azt úgy okénak. Én ezt átéltem már egy párszor. Tudom, ez miről szól. Hogy ez nem rólam szól. Én itt csak örvendezek. Én itt csak örülök valaki másnak. És ugye Péter apostoltól idézem, Jézus is több helyen az evangéliumokban ezt mondja, most Pétertől olvasom föl, 1 Péter 5-ből, 1 Péter 5-6. Mit mond itt Péter? Alázzátok meg tehát magatokat, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Isten országában a nagyság az alázatban mérendő. Aki magát megalázza, azt fogja Isten felemelni. Jézus hozzáteszi, aki meg magát fölmagasztalja, azt Isten szembe helyezkedik Istennel, aki ezt teszi. Tehát tanuljuk meg az alázatot Jánostól. Legyen számunkra egy nagyon jó példa arra, hogy milyen nagynak lenni Isten országában. Mennyire alázatos volt. És az utolsó dolog, a harmadik, pedig visszalapozok a Máté 11-re. Ez már az lesz, amikor János börtönben van. Elejét olvasom. Amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Tehát itt is megjelennek még Jánosnak a tanítványai. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Bocsánat. Itt ugye ismerjük ezt a történetet, olvastuk már. Annak szeretném hangsúlyozni, hogy mekkora súlya és jelentősége van ennek itt. Ugyanis János volt az, aki Jézust elindította a szolgálatában kvázi, hogy ő a messiás. Őt kövessétek. És itt meg pont János maga az, aki kételkedik abban, hogy Jézus a messiás. Ez egy eléggé komoly krízis János életében. És több mindent lehetne ebből a részből most kiolvasni, de egy dolgot szeretnék a szívetekre helyezni, meg magamnak is, hogy János a kételyét Jézushoz vitte. János kételkedett, és a kételyét oda vitte Jézushoz. És Jézus mit válaszolt neki? Jaj, nehogy már János, komolyan, ezt most komolyan, most ezt kérdezett tőlem, azok után, hogy te engem beharangoztál, csak viccelsz, ugye János, ez egy nagyon rossz vicc. Tehát nem ezt válaszolta Jézus. Mit mond neki? Hogyan olvassuk? Jézus így válaszolt. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Nem megyek bele, Ézsaiásból idéz Jézus. És igazából azt mondja, hogy amit láttok és hallotok, tehát hogy konkrétan Jézus ezeket a csodákat teszi, és Jánost erre emlékezteti Jézus. Ami meg volt profétálva Ézsaiás könyvében. De Jézus nagyon-nagyon gyengéd és kedves módon válaszol neki. És Isten ezt teszi. Ezt teszi veletek is. Velem is. Ha kételj van benned, ha hitetlenség van benned. Egyébként a zsidókhoz írt levelet olvasom most, és ott a hitetlen szívet egyébként gonosznak nevezi az ige. A hitetlenség és a kételj nem egy normális és természetes dolog. Előfordul, de egy gonosz dolognak írja az ige. Tehát ha kételkedünk, az nem egy jó dolog. Ezért is fontos, hogy csináljunk vele valamit. Vigyük oda Jézushoz. Nem fog téged megdorgálni, nem fog neked szemrehányást tenni. Nem fog, hanem segíteni fog neked a kételyben. Ugye ugyanezt látjuk a Jakab levelénél is. Isten, amikor belátjuk előtte, hogy mi kevesek vagyunk, Isten nagyon kedvesen reagál erre. A Jakab 1:5-öt felolvasom nektek. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja. Isten, nincs bölcsességem, segíts! Nem az van, hogy nincs, hát pedig ott van az ige, nem olvastad? Tehát bár ennyi idő után már ki igazán kéne legyen? Nem. Isten nem tesz szemrehányást. Csak ki kell mondjuk, hogy nincs bölcsességem. És Isten szemrehányás nélkül ad és meg is kapja. Isten így reagál arra, hogyha valamit őhozzá viszünk, ami jellemünkben, lelkünkben valamilyen fogyatkozás. Isten, én ez hót hülye vagyok. Én ezt fogalmam sincs, nem tudom. Isten, kételkedem. Isten, nem fog szemrehányást tenni, hanem segíteni fog neked, ahogyan Jánosnak is ezt megtette. Én nagyjából itt be is fejezném, tehát mi volt az a három dolog, amire talán emlékezhetnénk, vagy emlékezzünk? Az, hogy milyen hatást hagyunk magunk után, ahol voltunk, vagy a környezetünkben, a környezetünkön fontosabb, mint az, hogy mi magunk mennyire voltunk sikeresek. Isten országában a nagyság alázatban mérendő. És hogyha kételkedünk, akkor ezt vigyük Istenhez, és ő nem fog szemrehányást tenni. És miben kételkedhetünk? Tehát Isten rengeteg ígéretet tett. Rengeteg kijelentése van az igében, igazsága, amit bárcsak mindig elhinnénk, hogy tényleg úgy van. De van, hogy nem. Ez mindannyiunkat érint, engem is beleértve. Küzdünk kételyekkel, vigyük Istenhez ezeket. Ne hagyjuk őket ott a levegőben, ne hagyjuk ott a fejünkben, vigyük őket ő hozzá. Ámen. A szlájdot meg tudnád kérlek nézni, hogy... Jól értem, hogy mi már a mennyek országában vagyunk, mert új szövetségben járunk. Ez következik a Máté 11.11-ből. Föllapozom Máté 11.11-et, hogy visszamegyek oda. Igen, itt van az, hogy asszonytól születettek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála. Igen, a válasz egyszerű, igen, a mennyek országában vagyunk. Ugye azt a Kolossi első fejezetében, Kolossi Béliekhez írt levél első fejezetben olvassuk azt, hogy odalapozok gyorsan, vagyis lassan, de odalapozok. Kolossi 1.12. Adjatok hálát az atyának, 12-es verstől olvasom, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába. Ő átvitt minket. Mi már ott vagyunk. Jézus azt mondja, hogy Isten országa közöttetek van. Bennetek van. Mi a mennyek országa, mi Istennek az országa, Isten királyi uralmának, vagy Isten királyságának is szokták nevezni, az ő királyi uralmának a helye. Ahol az ő királyi uralma jelen van, ahol ő uralkodik, ott van az ő országa. És mi már itt vagyunk. Mi már itt vagyunk. A mi szívünkben ő uralkodik, és ennek a része, ahogy ez a megtéréssel, újjászületéssel történik, pontosan újjászületéssel, mert ugye belénk költözik, és ő fog uralkodni bennünk. Remélem, hogy az illető úgy érzi, hogy a kérdésére válaszoltam. Tehát a mennyek országa az nem ott van, fönt, azon a definíció alapján, hogy ahol Isten uralkodik, ott, igen, ott is ott van, de az új szövetségi kontextusban itt van mi közöttünk, itt van mi bennünk. És azt írja az ige, hogy majd az utolsó időkkor, a végítéletkor a mennyek országa föl emeltetik a mennybe, tehát elragadtatunk, ezzel Isten országa fölmegy majd a mennybe, és az újjáteremtéskor, mikor már Isten újjáteremti a földet, akkor alászáll az újjáteremtett földre, és ez lesz az a mennyei Jeruzsálem, ami alászáll az égből. Erről ír az új jelenések könyve. Nem tudom, remélem, hogy válaszoltam a kérdésre. Jó, akkor viszont imádkozzunk, hogyha nincsen más. Leállítanád kérlek a... Köszönöm.